Megkezdődött a roham az albérletekért, folytatódott az átlagos lakbérek, az albérleti árak emelkedése júniusban. Országosan 2,1%-kal, Budapesten 2,5%-kal nőttek az egy hónappal korábbihoz képest a kshingatlan.com lakbérindex szerint. Budapesten átlagosan 240 ezer forintos átlagáron kínálták a kiadó lakásokat, a legnagyobb egyetemvárosokban, így Miskolcon is 100 és 185 ezer forint volt az átlagos bérleti díj. Következő szállításunkban ingatlanos szakemberrel, majd közjegyzővel beszélgetünk, aki arról tájékoztat, hogyan köthető meg biztonságosan az albérleti szerződés. Ma este kiderülnek a pontszámok, ami szerint eldől, hogy ki melyik egyetemre jutott be. Gondolom, hogy aki már tudatosan készül a felsőoktatási évekre, már ezt megelőzően is elkezdett tájékozódni az albérlet árak iránt, de hát az igazi nagy roham majd most indul be. Tisztelettel köszöntöm Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét. Milyen felméréseik vannak ezen a téren? Elsősorban itt Miskolcon és környékén. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Az albérletpiac sokkal izgalmasabban és sokkal pörgősebben alakult 2023-ban, mint amit a lakáspiac adásvételi oldalán láttunk. Amennyire pangtak az eladások és a vásárlások az ingatlan piacon, annyira meglódult a kereslet, és annyira meglódultak az árak is a kiadó lakások piacán. Ezt úgy lehetne jellemezni, hogy éves szinten országosan 14%-kal drágultak az albérletek a KSH-val közösen készített kshingatlan.com lakbérindex legfrissebb eheti kiadványa szerint, és amit látni lehet az az, hogy főként a legnagyobb egyetemvárosokban nőttek leginkább az árak. Budapesten például 200 ezer forintról 240 ezerre nőttek az elmúlt egy évben az átlagos bérleti díjak, Győrben 120 ezerről 185 ezerre, és a kelet-magyarországi régióban is Debrecenben 140-ről 170 ezerre nőtt az átlagos albérletár. Miskolcon szerencsés helyzetben vannak azok a diákok, akik a Miskolci Egyetemen folytatják a felsőoktatási tanulmányaikat, mert ott tavalyhoz képest nem történt árváltozás, tehát ugyanúgy 100 ezer forint a kiadó lakások átlagos havi bérleti díja, mint egy évvel ezelőtt. Ez azért is jó hír a diákoknak, mert Miskolc az egyik legnagyobb egyetemváros, és nagy fejlődés előtt áll a város gazdasága is, tekintettel az elmúlt években történt infrastruktúrális beruházásoknak, illetve a fejlesztésre mutatkozó kormányzati szándék szerint, tehát számíthatunk arra, hogy ha meg is őrzi Miskolc a legolcsóbb egyetemváros címét, ami a diákoknak egyértelműen jó hír, a későbbiekben emelkedhetnek majd a bérleti díjak.
Na meg hozzájárul ehhez az is, hogy a Miskolci Egyetemnek nagy létszámú kollégiumi elhelyezésre van lehetősége, és van saját uni hotelje, ahova szintén az albérleti áraknál talán kisebb áron el tudja szállásolni a hallgatóit. No, de hát éppen a minap adtunk egy interjút, hogy 40%-kal többen jelentkeztek a Miskolci Egyetemre, tehát várható, hogy többen fogják az albérletet igénybe venni. Vannak-e erre vonatkozóan előrelátásaik?
Az biztos, hogy a legnagyobb egyetemvárosokban, a fővároson kívül kevéssé jelent problémát a diákok lakhatása szempontjából a kollégiumi helyzet, és erre jó példa a miskolci helyzet is. Az is látszik ugyanakkor, hogy az albérletpiacon nem csak az egyetemisták és főiskolások keresik a kiadó lakásokat, hanem azok a fiatal munkavállalók, akik például egy új munkahely lehetősége kapcsán költöztek a nagyvárosba, például Miskolcra, és az első években biztos, hogy nem tudnak, vagy nem szeretnének ingatlant vásárolni, hanem megnézik, hogy mennyire válik be az új munkahely, mennyire tudnak boldogulni az adott városban, és az ő részükről már sokkal korábban elindult roham a kiadó lakásokért, azt látjuk, hogy 2023 eddig eltelt időszakában 8%-kal nőtt az érdeklődés a kiadó lakások iránt, ami azért éves összevetésben, tehát a 2022 azonos időszakához képest, viszont, és ez azért nagyon érdekes, mert az igazi nagy rohamra csak a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után számíthatunk. És ami szintén izgalmas, hogy nem, ebben nem csak az egyetemre frissen bekerülő diákok játszanak főszerepet, hanem azok a korábbi gólyák, akik már néhány évvel ezelőtt, vagy akár 5-10 évvel ezelőtt kerültek be például a Miskolci Egyetemre, de általában mindenki egy éves, fix határidejű szerződést köt az albérletpiacon, és ezeknek most van a fordulópontja. Tekintettel arra, hogy az inflációs ráta 20-22%-nál jár, és az albérletárak is jelentősen növekedtek országos szinten, ezért a tulajdonosok már az elmúlt hónapokban nagyon sok esetben a bérleti díjemelést fontolgatják, és aki úgy dönt, hogy a szerződés lejártakor emeli a bérleti díjakat, az már valószínűleg néhány hónappal korábban jelezte ezt a bérlők felé, akik megelőzve az egyetemisták rohamát, már április óta keresgélnek a piacon, hogy találnak-e szebb, jobb vagy olcsóbb albérletet ahhoz képest, mint amit július-augusztustól vagy szeptembertől kellene kifizetniük. Erre minden lehetőségük megvan, mert például az ingatlan.com-on is közel 12 ezer kiadó lakásból válogathatnak, tehát és óriási különbségek vannak az egyes városrészek között, vagy akár városon belül is a kiadó lakások átlagos bérleti díjai között.
Általánosságban elmondható az, hogy ami ránk magyarokra jellemző volt, hogy a saját lakásra törekszik mindenki, hogy a jelen kialakult infláció, a megemelkedett építkezések árai arra fordítják meg ezt a folyamatot, hogy netán nálunk is a bérelt lakás lesz az elfogadottabb, vagy a keresettebb?
Szerintem ettől még messze járunk. Magyarországon ugyanis több mint 90%-a az embereknek saját tulajdonú ingatlanban lakik. Ez olyan nagy arány, hogy ennek a látható megváltozása évtizedekbe telhet, még hogyha ez a folyamat el is indul, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy bizonyos élethelyzetváltozások esetén az albérlet az általánosan elfogadottabb lakhatási megoldás, ilyen például, amikor a diákok egyetemre vagy főiskolára mennek, ilyen például, amikor kirepülnek a családi otthonból, és akkor még közel sincs annyi megtakarításuk, illetve a családok is nehezen tudják összekuporgatni azt a pénzt, amit például egy hitellel történő vásárlás önereje indít meg, ami ráadásul azért is nehezebb most, mert a hitelkamatok az egekben járnak ahhoz képest, mint amit egy-két évvel ezelőtt tapasztaltunk. Tehát most átmenetileg biztos, hogy nagyobb a kereslet a kiadó lakások iránt, de hosszabb távon arra számítunk, hogyha rendeződik a gazdasági helyzet, alacsonyabb lesz az inflációs ráta, és ennek következtében a hitelkamatok is visszacsökkennek egy elfogadhatóbb és egy megfizethetőbb szintre, akkor a lakásvásárlások ismét újra a korábban megszokott népszerű formává válik, hogyha valaki költözést fontolgat, vagy költözést tervez.
Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallottuk. Köszönjük szépen az információkat, viszonthallásra!
Köszönöm szépen, viszonthallásra!
Tisztelettel köszöntöm dr. Tóth Gábor Márton közjegyzőt. Elkezdünk albérletet keresni, nagyon nem mindegy, hogy milyen módon kötjük meg ezt a szerződést, arra kell törekedni, hogy közjegyző által készített egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot szerezzünk be a szerződés során. Hát fordítsuk ezt le most a köznyelvre, mit jelent ez?
Ez azt jelenti, hogy a felek megállapodásra jutnak egy bérlemény kiadásával tekintetben, megerősítik ezt közjegyzői okiratban, akár úgy, hogy mindkét fél megjelenik a közjegyzőnél, és egy kétoldalú okiratot készítenek, tehát eleve ez kevésbé gyakori a gyakorlatban, hanem a felvezetőben is említett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat az, ami általában készülni szokott. Itt a bérlői oldalon lévő személy erősíti meg azokat a kötelezettségeiket, ami egyébként is ered magából a szerződésből. Az, hogy fizeti a rezsiköltséget, hogy fizeti a bérleti díjat, hogy nem rongálja az ingatlant, és természetesen, hogyha bármilyen okból, bármikor megszűnik a szerződés, akkor onnan önként kiköltözik és visszaadja a tulajdonosnak, vagy haszonélvezőnek, tehát összefoglalóan a bérlőnek az ingatlan, és ez azért nagyon fontos, hogy ezt közjegyzőjogiratban foglaltan tegye meg, mert akkor így módon válik közvetlen végrehajthatóvá, tehát elkerülhető a bírósági pereskedés, amennyiben jogvita támad a felek között.
Nagyon sokan letöltenek az internetről szerződés mintákat, ezt miért nem ajánlják?
Ezeket azért nem szoktuk elsősorban ajánlani, mert ezek ilyen kézről kézre járó szerződésminták, amiket az emberek használnak, belenyúlnak, átvezetnek, kopiznak belőle dolgokat, benne maradnak a változtatások, illetőleg hát nem hozzáértő személyek. Még hogyha magát az első mintát úgyis hozzáértő személy írta valamikor a láncolat elején, akkor annak a használata során sok minden változhatott benne, de például tipikusan problémás körülmény az, hogy a polgári törvénykönyvünk változott 2014-gyel, ugye akkor lépett hatályba az új PTK, tehát ezek a minták régebb óta fenn vannak, vagy keringenek az interneten, és még a régi hatályos jogszabályoknak a rendelkezésének a figyelembevételével készültek, és ezeket nyilván a jobban nem jártas emberek nem fogják kiszúrni, hogy mi az, ami már nem érvényes, vagy mi az, ami hatálytalan, mi az, ami nem felel meg a mostani polgári törvénykönyvnek.
Na hát akkor térjünk vissza a közjegyző, vagy ügyvéd előttett szerződéshez. Mi a különbség a közjegyző és az ügyvéd által szignózott szerződés között?
Alapvető különbség az, hogy az ügyvéd által szerkesztett és ellenjegyzett szerződés az magánokiratnak minősül. Még a közjegyző által szerkesztett akár egyoldalú kötelezettségálló nyilatkozat, akár kétoldalúan, tehát közjegyzőokratban foglalt szerződés, az pedig közokiratnak minősül. Ugye közokiratot csak a magyar állam által közhatalommal felruházott szervek, személyek hozhatnak létre. Ugye az ügyvédség nem felruházott ezzel, a közjegyzőnek viszont minden irata, minden okirata, minden aktusa következtében közokirat készül. Ez a bizonyító erő szempontjából is jelentős, mert a közokiratban foglaltat azt ugye egészen addig valósnak kell tekinteni, amíg a bíróság ennek ellenkezőjét meg nem állapította. A másik nagyon fontos, hogy a közokirat alapján, ahogy a korábbiakban említettük, bíró közvetlen bírósági végrehajtásnak a helye, míg tehát az ügyvéd által szerkesztett okirattal a polgári peres eljárás vagy fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezhető. Végső soron jogvitát a bíróság dönti el, hogyha a felek között van jogvita, míg a közjegyzőokirat alapján azonnal a bírósági végrehajtási szakba kerül az ügy.
Most nézzük meg azt, hogy tételesen mit kell tartalmaznia egy jó szerződésnek, tehát mennyire menjünk bele a lakáshasználat részleteibe, tehát hogyan rögzítsük ezt?
Önmagában a részletesség, én úgy gondolom, hogy nem probléma. Nyilván az ilyen értelmetlen részletekben nem kell belemenni, mert az csak értelemzavaró, de az sem jó, hogyha a felek csak abban állapodnak meg, hogy kik között milyen ingatlanra mennyit kell fizetni, és pont. Tehát nyilván az egyszerűsítés felé zajlik a világunk, de a sajtpapíron létrejött szerződéseknek én úgy gondolom még nincsen ideje. Ezt alapvetően mindig a feleknek a hozzáállása is dönti el, hogy milyen részletességű egy szerződés. Természetesen, ahogy egyébként a jogszabály is évtizedek vagy évszázadok óta fogalmaz a szerződésekkel kapcsolatban, a felek által lényegesnek, vagy bármelyik fél által lényegesnek vallott körülményekben mindenképpen szükséges megállapodni. Nyilván az ingatlan pontos meghatározása, a fizetési kötelezettségek pontos meghatározása, az esedékességek bizonyos szolgáltatások esetében, de akár a használattal kapcsolatban tipikusan az szokott lenni, hogy akkor most hogyan tudnak eltérni a vonatkozó jogszabályi rendelkezésektől. Ha kiég a villanykörte, akkor azt kicseréli, lehet-e állatot tartani az ingatlanban, ha lehet, de az állatkárt okoz, azt ki fogja megtéríteni. Tehát ezeket, amelyek bármelyik félnek fontos, és fontosnak ítéli, akkor ezt mindenképpen egy minimális részletességgel azért javasolt részletezni írásban is a szerződésben, mert ezek el tudják kerülni a későbbiekben esetlegesen felmerülő vitákat.
Létezik ugye a kaució, arra van-e valami törvényi szabályozás, hogy hány hónapra előre kérheti a bérbeadó a kauciót? Ha nem jön létre a szerződés, akkor ezt hogyan kell visszajuttatni a szalára? Milyen szabályozók vonatkoznak?
Alapvetően ugye, ami a köznéven kaucióként híresült el, ugye ez az óvadéknak egy formája, ugye egy biztosítéki jellegű szolgáltatás, ugye ez pénz szokott általában lenni. A mértékére nem tartalmaz kifejezetten strikt szabályozást a jogszabály. Azt mondja, hogy amennyiben a bármelyik fél méltánytalannak ítéli, akkor bíróságtól kérheti annak arányos mérséklését. Tehát meg lehet állapodni, de az a gyakorlat, hogy ilyen 2-3 havi, de általában inkább a 2 havi szokott lenni, ami a gyakorlatban bevett. Az óvadék természetesen az amennyiben nem került felhasználásra, mert nem került károkozás, nem került semmi olyan esemény, vagy olyan körülmény, ami alapján ahhoz hozzá kellene nyúlni, akkor természetesen teljes egészében visszajár. Ezt egyébként a jogszabály rendezi, mert amennyiben nem fizetné vissza a bérbeadó, akkor azt úgy hívnánk, hogy jogalap nélküli gazdagodás, tehát ugye nem tarthatja meg azt az összeget, ami egyébként neki semmilyen szerződéses rendelkezés alapján nem jár. Tehát azzal mindenféleképpen az óvadék a szerződés megszűnésének időpontjában, vagy azzal összefüggésben mindig egy elszámolási kötelezettséget ró a felekre. Azzal mindenképpen ajánlott, sőt, hát én inkább azt mondanám, hogy kötelező írásos formában elszámolni, hogy ennyit adtam, nem került felhasználásra, visszakaptam, elismerem, hogy visszakaptam. Tehát ez egy fontos körülmény.
Hála Istennek, én régen voltam ilyen helyzetben, hogy albérletet kelljen bérelnem. Mire nem kérdeztem rá? Nyilván, hogy az önök praxisában sok minden előjön. Még van valami fontos dolog, amire figyelmeztetni kell a hallgatókat?
Arra esetleg érdemes a szerződéskötés körében figyelni, hogy a bérbeadói oldalon nincs-e valami anomália, tehát hogy legalább olyan körben járjanak körültekintően is körbe a potenciális bérlők, hogy valóban ott van-e az ingatlan, pontosan meg van-e határozva, nincs-e bárkinek olyan joga, ami az egyébként a bérbeadónak a hasznosítási jogát korlátozni. Tipikusan ugye az szokott lenni, hogy hát én vagyok a tulajdonos, én bérbeadhatom, de hát a szerződéskötéskor derül ki, hogy két embernek is van holtig tartó haszonélvezeti joga az ingatlanon, tehát amennyiben haszonélvező nem jár hozzá, nem is adhatnák bérbe, és a szerződéskötés időpontjában hiúsul meg adott esetben. Tehát, hogy ezekre a körülményekre én azt gondolom, hogy érdemes figyelni a szerződéskötést megelőzően, ez a bérlői oldalról inkább az odafigyelésnek az egyik körülménye, a másik oldalról pedig, aki nem óckodik a közjegyzőtől, az a valószínűleg kevesebb probléma is lehet a később időszakban, amikor ő lakik az ingatlanban, és ezért például a közjegyzői díjak fizetésével kapcsolatban nem szoktak a tulajdonosok olyan igényt általában támasztani, hogy akkor azt a bérlő fizesse, ez nagyon ritka. Általában a bérbeadónak megéri az, hogy ő olyan bérlőt talál, aki már a legelején, tehát még el se indult a szerződéses jogviszony, de már megfelelően együttműködik vele.
Köszönöm szépen, legyünk körültekintőek akkor, amikor albérletet választunk akár magunknak, akár az egyetemista gyermekünknek. Dr. Tóth Gábor Márton közjegyző jó tanácsait hallottuk. Köszönöm szépen az információkat, viszonthallásra.
Köszönöm szépen.